A Római Levél 8. fejezetének 31. versétől a rész végéig fogjuk tanulmányozni Isten igéjét. Római Levél 8. fejezet 31. versétől így hangzik Isten igéjének kijelentése, szava. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Amen. Hát azt gondolom, akik eljutottak már a Római Levél tanulmányozásához, olvasásához, és már olvasták a Római Levél 8. részét, egészében csodálatos, de ez a rész biztos felvillanyozta őket. Ezért jött elém egy széfnek a képe. Az emberek ősidők óta az értékeiket megpróbálják biztonságban tudni. Elásták őket, befektették valami olyanba, ami könnyen elvihető, könnyen megőrizhető, aztán pénzé tehető. Ilyenek voltak az alvásom tartóban a kenetek, az illatos olajak például. A modern világban pedig banki szolgáltatások keretében lehet igénybe venni ilyen szép szolgáltatást, nekem nincs ilyen, de például a Coca-Colának a hátam mögött lévő képet úgy találtam, hogy a Coca-Cola ebben a bankban bérelt rezort, és ott őrzi az értékeit. Tehát a legértékesebb dolgot elhelyezik az emberek olyan biztonságos helyen, ahol illetéktelen kezébe nem kerülhet, hanem csak annak kezébe az férhet hozzá, aki jogos tulajdonosa annak. Na, nagyjából erről beszél Pál apostol, hogy az ő gyermekeihez illetéktelen nem férhet hozzá. Az illetéktelen kezektől védi, óvja a gyermekeit az atya, csak is ő az, aki az ő közelébe engedi, és közelében élhetnek gyermekei Isten közelében. És akkor ezt fejti ki Pál apostol nagyon részletesen, mint egy 5 kérdést feltéve ebben az ige szakaszban. Az első kérdés így hangzik, hogy mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Gyakorlatilag ugye folytatásba lép be Pál az előző szakaszokat, miután befejezte és tanulmányoztuk, ugye a 8. részben a Szentlélek törvényéről beszéltünk, és az Isten gyermekeinek reménységéről szólt az előző szakaszokban, és ebben az 5 kérdésben ezt a gondolatsort viszi tovább, és vezeti diadalra az olvasót, vezeti a teljes dicsőség diadalig, a betekintésig, a mennyei ajándékba, áldásba és védelembe az olvasót. Olyan is, kicsit olyan érzésünk lehet, írja is valaki, egy biblia tanító, mint hogy az egész teremtésnek írná az apostol, hogy mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mit mondtok? Mi a véleményetek? Ki tud ezt hozzászólni? Ki tud ebből elvenni, vagy hozzátenni? És a kérdések, amiket feltesz az 5 kérdést, nagyon durva, de megnézitek, egyikre sincs válasz. Maga a kérdés olyan, hogy sem a mennyei lények, sem a földön teremtett lények, sem a pokolbéli lények nem képesek hozzá sem szagolni. A kérdés maga úgy van feltéve, úgy van megfogalmazva, hogy lefegyverez mindenkit. Eszköztelenné és fegyvertelné teszi az ellenséget. Mit mondjunk erre? Ha Isten velünk, Ki lehet elni? Na, válaszolj erre a kérdésre. Válaszolj erre a kérdésre. Mert ha azt mondtam, hogy ki lehet ellenünk, hát akkor sorolhatnánk. De így, ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk, hát ez már sakmat. Hát itt már nincs mit mondani, ez már nincs mit hozzátenni. Az Isten gyermekei, és az Isten gyermeke, aki az Úr Istent, a Teremtőt, mint atyát tudhatja maga mellett, annak ki vagy mi árthatna? 94. Zsoltár, gyakran idézett Zsoltár, azt mondom nektek, hogy a 91. Zsoltár az bármilyen vakcinát és bármilyen gyógyszert felturbóz. Igazán valóságos tartalommal tölt meg. A járványidei Zsoltár, úgy is mondhatjuk egyszer már, ugye a tavasz időszakban, a járvány tavasz időszakában végig is vettük ezt a Zsoltárt. Azt mondja a Zsoltárok könyve 91. rész első versétől, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Héten beszélgettem egy drága testvérünkkel, aki elkapta a betegséget, és nagyon súlyos állapotba került. Gyakorlatilag órák választották el attól, hogy lélegeztetőgépre kell tenni. És az állapota miatt szembesült azzal is, hogy el kell költözni ebből a világból. Tehát azt mondja, látta az orvosokon, meg az ápolókon is, hogy ránéznek, meg hogy beszélnek, hogy nem sok idő van hátra. És ez olyan döbbenetes tapasztalata volt a kórházi ágyon, ahol lógtak a csövek belőle meg különféle kezeléseket kapott, ebből aztán sok fájdalmas dolgot is át kellett élnie, azt mondja, mintha maga az Úr templomában lenne. Azt mondja, az az ágy, az a kórházi ágy Isten szent jelenlétének és mindent átható kegyelme szeretetének a helye volt. Szóval nézte a kórteremben a sarkokat, azt mondja, az egyik a imádság sarka volt, a másik az énekek sarka volt, a harmadik talán a bizonyságtételé, meg aki mellette volt, annak beszélt is az Úrról. Minden sarok járt a templomban, a kórterem egy templom lett neki, bent az egyik sarokba, gondolatban akkor dicsért az Urat. Bent a másikba, hálát adott, bent a harmadik, a közben járt. És így járt a körbe a templomot. És elmondja, hogy ennek a Zsoltárnak az igéi elevenedtek meg számára, ezeket is hozta fel a Szentlélek. Ja, volt igeversarok, amire emlékezett, amit megtanult igeverseket. Fiatalkorától kezdve azokat úgy előhozta a Szentlélek, és azokat elmondta, azokat magában felolvasta, magában elmélkedett az igéken. És Isten kihozta a kórházból, a beteg ágyról, de azt mondja, hogy úgy emlékszik vissza arra a kórházi ágyra, mint valami olyan csodálatos találkozásra az Úrral, ami különleges volt. Ez egy percet sem hagyta el az Úr. Egy perc, egy másodperc sem nélkülözte Istennek a jelenlétét a szenvedése közepette, a betegség közepette. Na hát erről ír Pál apostol. Erről az ajándékról, erről a csodáról ír Pál apostol, amely Isten gyermekeinek az ajándéka. Mert nem mindenkire érvényes a Zsoltár szava. Azok tapasztalják, hogy Isten rejtekében lehetnek, a mindenható árnyékában pihenhetnek, Isten oltalma veszi őket körül, akik, ahogy a bevezetőben is hallottuk, megértették a Szentlélek és az evangélium szavai által, hogy Krisztusra van szükségük. Bűneiket megvallották. Megvallották azt, hogy hisznek Jézusban, mint Isten fiában. Szívükben megelevenedtek a Istennek a beszédei szavai, és a Szentlélek és az evangélium szavai által újjászülettek, új életet nyertek. Közösségbe kerültek Krisztus által az atyával. Pál a következő kérdésben abba vezet bele bennünket, hogy megértsük, hogy mire van leginkább szükségünk. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ez olyan jó igenem. És ugye testi ember belekapaszkodik a végébe. Azt mondja, minden nekem ajándékoz az Isten. Akkor én mondom a listát. Ez is kell, az is kell, ezt is szeretném, oda is szeretnék utazni. Ne legyek beteg, ez is legyen, az is legyen, amaz is legyen. Jöjjön, ne jöjjön, menjen, jöjjön, zárjon, nyisson. Mindenféle dolgot, azt gondolom, ahányan annyi féle ilyen jó kívánságokat halmoznánk föl magunknak. De nem egy olyan ígéretet találunk, amelyben arról biztosítana bennünket az Isten, hogy minden, amit megkívánunk, az meg lesz. De ha őszintén a szívünkre tesszük a kezünket, akkor be kell látnunk, hogy egyáltalán nem biztos, amit pillanatnyilag kívánunk, az jó is lesz nekünk. Hadd mondjak egy példát. Jól vagy lakva, és még megkívánsz néhány falatot. Megeszed is, aztán napokig beteg vagy tőle. Megadta az Úr, nem? Volt bőségesen. Mégsem voltunk mértékletesek. Gyakorlati, mindennapi, profán példa. De mennyi mindent mást is mondhatnánk, hogy egyáltalán nem biztos, amit kívánok a pillanat beszűkülésében, az rövid vagy hosszú távon a javamat szolgálja. Pál nem azt mondja, hogy Isten nekünk ad mindent, hanem a figyelmünket a keresztre irányítja, a megfeszített Krisztust hozza elénk, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Ezzel kezdi. Azt mondja, ez a lényeg. Mire is volt és van a legnagyobb szükséged, és szükségem, és szükségünk? Krisztusra, és az ő bűneinkért való helyettes áldozatára. Tudjátok, amikor már ezt magunkénak tudjuk, hajlamosak vagyunk úgy kipipálni. Hát ez már az enyém, hát ez természet, ez már megvan. Mit többet? És Pál azt mondja, mit többet? Ez a legtöbb. Ez a minden. Isten bőkezősége és mérhetetlen megváltó szeretete és annak személyes tapasztalata a legfontosabb, amire mindenek előtt szükségem és szükséged van. Istenről szólva mondja tehát az apostol, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Kinyilakoztatta Krisztusban a kegyelmes szeretetét, a megbocsátásra kész szívét, amelyre minden embernek a legnagyobb szüksége van. Megbocsátás, kegyelem, Isten szeretete. Octavius Winslow, aki anglikánként nőtt fel, megtért, újjászületett, aztán baptista prédikátor lett. Spurgeonnek a híres, aki prédikátorok fejedelmének is nevezik, baptista igéhirdetőnek kortársa volt, Angliában és Amerikában is prédikált, hirdette az evangéliót. A következőt állapítja meg. Ez azt gondolom, a gondolatával teljesen egyet tudunk érteni. Ki adta oda Jézust, hogy meghaljon értünk? Júdás kisbetűvel írtam, de hát szegény, majd kijavítom. Nem Júdás a pénzért, nem Pilátus a félelem miatt, nem a zsidók irítségből, hanem az Atya az ő szeretetéért. Milyen mély gondolat, és mennyire igaz. Még az sem igaz, hogy mi öltük meg, mert sokszor mondjuk. A mi vétkeim miatt ez igaz. A mi bűneink miatt kellett szenvedni, de nem, az Atya. Gondoljatok bele, amikor Jézus imádkozik a Getsemáné kertben, és azt mondja, Atyám, beleborzongok attól, ami rám vár. Félek, rettegek. És írja is az ige, hogy milyen lelki gyötrelmei voltak. Sőt, zsidókhoz itt levélben hangos kiáltásokról is beszél az ige. A gyötrődésben való kiáltásokról, és ennek a lelki feszültségéről is beszél az ige. Több helyen is olvasok az evangéliumban, és mondom, a zsidókhoz itt levél 5. fejezetében emlékeim szerint ott van. Ez a szenvedés, és akkor azt mondja az Atya, ugye a beszélgetésben, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem mint te. És nincs válasz. Majd mikor háromszor imádkozik, és elfogadja az atya akaratát, beleilleszkedik az atya akaratába, tudva, hogy nincs más út, akkor a kereszten odaadja az életét értünk. Vállalva a gyalázatot, a szégyent, mindazt a nyomorúságot, amit valaha ember átérhet a földön, és nehéz lehet neki. Csak sokszorosan, mert gondoljatok bele, hogy milyen dolog az, amikor valaki úgy tűr el sérelmeket, hogy hatalma lenne visszavágni. Egészen más úgy sérelmeket elszenvedni, hogy nincs hatalma rá. Hogy visszavágj, hogy kimenekülj belőle. El kell szenvedni, nincs mese. De milyen lelki gyötrelem az, amikor valaki csak egy szóval megszabadulhatna, és elpusztíthatná minden ellenségét. Aztán Pál apostol a megigazultak biztonságára utalva teszi fel a következő kérdést. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ez a harmadik kérdés. És ha csak az első felét néznénk itt is, ha nem lenne a kérdés után ez az Isten, aki megigazít kitétel, akkor hát egészen sok embert tudnék mondani, aki vádolna akár engem is, akár téged is. Sok a jelentkező a vádaskodásra. Gondoljunk például arra, hogyha hosszabb időt éltünk megtérésünk előtt, hogyha találkoznánk azokkal, akiknek fájdalmat okoztunk, kárt okoztunk, vagy kihasználtunk. Mit mondana rólunk? Mi akkor is lehet bocsánatot kértünk, mert volt lehetőségünk rá. Lehet, hogy tele van szomorúság, keserűség és fájdalommal amiatt, amit vele tettünk. Gondoljatok bele arra a börtönben megtért bűnözőre, aki végül megszabadul, és számtalan embernek okozott kárt. Amikor meglátják, hogy ő Jézusról beszél, vádolhatnák a múlt elrontott dolgaiért. Sorban állhatnának. De gondolhatunk azokra is, akik árgus szemekkel, nagyítóval néznek bennünket. És minden gyengeségünket ez a nagyító ekkorára nagyít. Meg is mondják. Te hívő vagy. Neked ezt nem lehetne így. S valójában őszintén tökéletlenségünk miatt lehet, hogy igazuk is van többször. Lehet azt kell mondanunk, hogy tényleg nem voltam annyira türelmes, mint lehettem volna. Tényleg nem biztos, hogy úgy szóltam, hogy kellett volna. Tényleg lehet, nem tettem mindent, hogy tökéletesen, mint lehetett volna. Biztos lehet benne találni hibát. Kiben nem. Tehát beállhatnak a vádlóink sorába a nagyítósok, akik körülöttünk élnek, nagyítóval is árgus szemmel kutatják és vizslatják a hívő életét. No de hát, mi meg ne sértődjön, ne adjuk ki a sorba az ördögöt. Akinek a neve, ugye a vádló, így is fordíthatjuk a nevét. A szétdobáló, diabolos, a vádló. Aki előszeretettel vádolja, azt mondja a Jelenések könyve 12.10-ben, Isten gyermekeit. Zakariás könyvében azt olvassuk, a 3. és 1. fejezetében, amikor meglátta a szennyes ruhában lévő főpapot, aki leharcolt volt és elbukott, vádolni kezdte. Azon, na ilyen a hívő, na látod, mit akarsz te? A múlt bukásait felidézve meg akarja terhelni a lelkünket, bele akar taszítani és mélyebbre nyomni a csüggedés mocsarába. Tehát, ha csak eddig lenne az ige, akkor lenne bőségesen a listán olyan, aki vádolna akár joggal is bennünket. Mondom, gondoljatok a múltbeli dolgokra, amit nem tudunk megváltoztatni. Ha valaki bárkinek kárt okozott, azt nem tudja visszacsinálni. az a fájdalom, amit okozott, az már nem lehet visszaforgatni. Arra a megoldás egyedül a megbocsátás, és nincs más. És mi van, ha nem bocsátanak meg? Mit tudsz csinálni akkor? Vannak is helyzetek és szituációk, ahogy már jobb nem is visszamenni, mert csak felbolygatnád. De Isten kegyelme mindenen áthat. Ezért mondja a folytatásban az apostol, hogy van valami, ami minden vádló hangot elnémít. Sőt, így fogalmazta meg, túlharsog. Talán furcsán hathat ez a szó, hogy túlharsog, de benne van a Bibliában, Zsidó 12:24-ben, hogy Jézus vére hangosabban beszél, mint Ábel vére. Túlharsog-e még az emberi áldozatot is, a jogtalan vérontásnak az erejét is. Hogy Isten az, aki megigazít. Az élő Isten az, aki fiában, a fiában hívő, az ő megváltó halálával, Krisztus megváltó halálával azonosulni kész embert, igaznak, bűntelennek nyilvánítja a názareti Jézus áltatlanul kiontott vére által és árán. És nézzétek Ézsaiást, óriási ige. Találtam egy kommentárban, egyszerűen nem is emlékeztem erre az igére, hogy benne van a Bibliában, de ebből a szempontból ez nagyon erőteljes ige. Azt mondja Ézsaiás 50. rész 8. és 9. verse. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Nagyon durva. Nagyon erős. Oda fog szállni Isten ítélő széke elé. És ezzel a bizonyossággal lesz, hogy Jézus vére által Isten el fogja mondani, ki meri bűnösnek mondani. Azt, akiről az élő Isten azt mondta, hogy nem bűnös. Na, ilyen csend lesz még ennél is. Nagyobb csend. Óriási. Nem lesz a múltból semmi, ami vádló módon ott lenne mindazoknak az életében, akik lerendezték azt a földön. Semmi. Óriási. Ki merné vádolni? Lépjen elő, hadd lássuk. Istennel szálljon perbe. További mélységeket feltárva Pál felteszi a következő 4. kérdést. Ki ítélne kárhozatra a meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik, imádkozik is értünk? Óriási. Tehát ez valami fantasztikus. Tehát, ha ebbe csak belegondolsz az utolsó gondolatba, hogy a názareti Jézus, az Isten fia, a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján van, társuralkodóként, vérével bement az Atyához. És amikor majd meg kell állnod Isten trónja előtt, akkor azt mondja, Atyám, itt a fizetség. Ő már az enyém, megvettem. Aztán az írás vérével vásárolt ki bennünket a bűn rabszolgaságából. És ha te ezt elfogadtad, akkor te már az Istené vagy. Az ő tulajdona, az ő gyermeke. És ki az, aki merészel az Istentől, az Isten értékeihez hozzányúlni? Szívesen lenne, aki kározatra ítélne. Az ördög kélyes örömmel taszítana bármelyikünket a kárhozat bugyraiba. Embergyilkos volt kezdettől fogva, mondja János a 844-ben az evangéliumában. Hazugság atya és embergyilkos kezdettől fogva. Örömét leli a pusztulásban. Kélyes örömmel töltél az ördögöt, amikor elpusztíthat, pusztulásba dönthet társadalmakat, embereket, családokat, házasságokat, életeket. De nem csak ő vádol. János apostol az első levelében egy másik vádlóról is beszél, ami sokkal közelebb van néha hozzánk, mint gondoljuk. hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. És mindent tud. Tudjátok, a szív családabb mindennél, és gyakorran kreálhat hamis lelkismeret fordulást. A szíved az emlékek által szembesíthet a múltadnak olyan sötét dolgaival, amit már lerendeztél, de egészen valóságosnak próbálja ezt bemutatni. És megpróbál befeketíteni. A lelkiismereted is vádolhatna, visszaemlékszel dolgokra, és újra és újra tudatosítani kell magadban, hogy megbocsátott már az Úr. Ismerős? A szívünk, a lelkiismeretünknél elítélt bennünket ezek miatt az emlékek miatt, mert az emlékek részei a szívünknek. Az emlékek nem tűnnek el belőlünk, de párosulhatnak a megbocsátás kegyelmével. És azt a feszültséget, ami a lelkiismeretünk okoz, feloldja a megbocsátás. Az isteni megbocsátás és kegyelem. De ezt van, hogy újra és újra le kell játszani szellemben. Isten előtt nincs rejtve semmi. Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Jönne az ördög. Na, Isten, tudod? Tudom. És azt tudod? Hát tudom. És azt tudod? Azt is tudom. Na, de az biztos nem? Azt titokban, sötétben csinálta. Azt is tudom. És nem csak azért tudja, mert mindent tud, hanem mert elmondtad neki. Mivel az atyádról van szó, és tudod, hogy szeret téged, ezért is mindent tud, ezért bátran élsz ebben a bizalmi kapcsolatban azzal, hogy mindent elmondasz neki. És bármi is van, amivel esetleg a szíved vádolna, mégy az atyához. Atyám, ez igaz, tényleg? Hú, rájöttem. Hányszor van az, hogy utólag jövünk rá dolgokra? Veletek szokott ilyen lenni? Olvasod az igét, és akkor elég jön a tegnapi nap. És úgy hasít az ige, úgy szégyellem magam. Ó, Uram Isten, bárcsak olvastam volna hamarabb. Le van írva minden, amit csináltam. Nem is volt jó. Vagy amit mondtam, vagy hogy megreagáltam, vagy megnyilvánultam. Nyilván most nem arra az embert öltünk. Nyilván hívő ember vagyok, általában azért mégse ez a napi tevékenység. Vagy elloptad a, mit tudom én, a más fizetését, vagy nem tudom. De lehet apróbb dolgok, amik nagyon fájnak. Ha te benned Isten lelke van, már pedig az újjászületett emberben Isten lelke van, nagyon fájnak. Ismerős? És milyen jó azt mondani, Uram, nem tudom megváltoztatni. Még vissza se tudom csinálni. De te engem meg tudsz változtatni. És én kérem is, hogy bocsáss meg, és segíts nekem, hogy tanuljak abból, amit most nekem tanítottál. Segíts megjobbítani az életemet, az utaimat. Lelki gyógyulásra utaltál, és nagyon nagy tapasztalat ez. Tudjátok, amikor úgy szoktuk mondani a férfi lelki gyógyulás előtt, hogy az az igazi, amikor valaki úgy jön egy lelki gyógyulás hétvégére, mint amikor műtétre megy. Aláírja a papírt, ráfekszik az ágyra, és azt mondja az orvosnak, mindent, amit kell, tegyenek rendbe. És milyen nagy dolog az, amikor valaki ezzel a nyitott szívvel tud részt venni, mondjuk, ahogy Józsi is elmondta, egy lelki gyógyulás hétvégén, és hálás nagyon azért, hogy Isten cselekszik, akár embereket is használva, tapasztalatokat, megértéseket, kijelentéseket az életében, a gyógyulásban, úgy írtam ide, abban, hogy Krisztus nagy takarítást hajtson végre az életünkbe. Nemrégen beszélgettem néhány emberrel, és hogy az jött föl, Krisztus munkája kapcsán, hogy Jézus oda megy az ember életéhez, és azt mondja, hogy kérem a kulcsokat. És tudjátok, vannak olyan kulcsok, amiket szeretettel, meg örömmel adunk, mert úgy gondoljuk, hogy kellően rendben vannak ahhoz, hogy még megnézhetjük. Ha kicsit necces is, de azért nem olyan rossz. Azért általában mindenkinek vannak olyan részek a lakásában, amit nem biztos, hogy minden vendégnek odaadna. Hogy kezd már ott a vizitet, néznek, mi van nekem, vagy hogy van. És akkor Jézus azt mondja, hogy bűzt érzek. Ezen a részen nagyon büdös van. Á, nem. Ez az én titkom. Add nekem ide a kulcsot. Uram, ciki. Hát nagyon büdös. Add ide a kulcsot. És ha megvan a bizalom, akkor adja az illető a kulcsot a szívének annak a részéhez is, amit eltemetett, és még talán maga is szeretné úgy tudni, hogy nem is létezik. És akkor Jézus kinyitja az ajtót, nem vesz fel gumikesztyűt, hanem úgy puszta kézzel, az átszegzett kezével elkezd a szemetet, a trutymót, a mindenféle förtelmes dolgot kipakolni, kitakarítani, kifesteni, fertőtleníteni. És akkor azt megkérdezi a szív tulajdonosától. Nem jobb így? És mondja, uram, annyira bánom, hogy nem adtam hamarabb oda. Hogy titkoltam. Hogy nem engedtelek be életemnek erre a területére. És elég volt nekem az, hogy a szívemnek csak kétharmada a tiéd. Mert az egyharmadban a sötét dolgaimat tartom. De most annyira hálás vagyok, hogy nem volt neked büdös az, ami megrothasztotta az életemet, és kész voltál rendbe tenni azt. Csodálatos ez a kegyelem. A kárhozatra ítélés azonban Isten gyermekei esetében lehetetlen, hiszen őszinte és teljes szívvel hiszik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az egyszülött fiú, meghalt, hogy írja Pál apostol, váltságul a bűneikért, sőt, feltámadt és él, így segíteni tud rajtuk, és az örök élet reménységének ajándékát adja nekik. Ezentúl teljes hittel hiszik azt is, hogy a meghalt, de feltámadott Krisztus az Isten jobbján van. És pártfogóként, ahogy János a levelében írja, 1 János 2.1.2-ben, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Esedezik is érettünk, hogy a zsidó 7.23 és a következő versekben a főpapi szolgáltáról beszél az írás Krisztusnak, méghozzá az atyánál. Erről olvashattunk az római levél 8. fejezet első 2 versében. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének, a Szentléleknek törvénye megszabadított élet Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Az 5. utolsó kérdés, majd a finálé következik, és azzal fogom zárni. Kiválasztana-e minket Krisztus szeretetétől? Így olvastuk. Kiválasztana-e minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Agapé, feltétel nélküli szeretetétől. Ki írhatná felül azt, amit éltünk szeretetből, és a szeretettől áthatva tett a kereszten? Ki kérdőjelezhetné meg Isten önzetlenségét és szeretetének feltétel nélküliségét? Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten, akkor kinyitott egy ősi ajtót. Nála vannak a kulcsok, tudjátok. Mennyország kulcsa is nála van. Volt egy ajtó, ami az édenkerti bukás óta zárva volt. Ostromolták sokféle módon, az ember megpróbált sokféle módon bejutni oda, közelférkőzni oda, de az ajtó nem nyílt meg, csak dörömböltek a törvénnyel, szokásokkal, vallásokkal, bölcsességgel, tudománnyal, emberi jósággal, jó cselekedetekkel, dörömböltek az emberek, de az ajtó nem nyílt ki. De Jézusnál ott volt a kulcs. Megnyitotta az ajtót, és az ajtó ma nyitva van. A mennyország ajtaja nyitva van, nincs zárva, tudtátok? Csak az utat nem találják oda meg az emberek. Nem a mennyország ajtaja van zárva, hanem az emberek nem arra fele mennek. Hanem ellenkező irányba. Azért nem jutnak oda. Krisztus, amikor meghalt a kereszten, akkor nemre, bőrszínre, nemzetiségre, társadalmi státuszra, anyagi helyzetre, tekintet nélkül mindenkiért adta az életét. Személyválogatás nélkül. Az egyetlen hely a világon, a keresztények közössége, ahol mindenféle ember van. Mert Istennek minden nemzetből kedves az, aki viszont szereti őt. És kinyújtott kezét Krisztusban elfogadja, és megragadja, és meg is tartja ebben a megragadt állapotban, gondolkodik, elmékedik szavain, jár az Isten akarata szerint, tanulja az igét, a szent lélekre hagyatkozik, hit által éli az életét, ott marad ebben a megragadott állapotban. Pár nagyon valóságos megpróbáltatásokról beszél itt, amelyeket ő maga is átélt, szinte kivétel nélkül. És ma is sok kereszténynek át kell élnie. És beszél erről Pál, hogy ezek megpróbálnak elszakítani téged Krisztus szeretetétől, és megpróbálják elhitetni veled, amikor belekerülsz ebbe a nyomorúságba, hogy nem szeret téged az Isten. Nyomorúság. Szorult élethelyzet. Nem tudom a kiutat, nem tudom a megoldást. Üldöztetés. Éhezés, mikor azt mondja a Máté evangéliumában, hogy gondomat viseli az Úr, és mégis éhezek. És vannak testvéreink, akik bizony üldözöttek és éheznek. Mezítelenség, mikor azt mondta nekem az Isten, hogy gondolt is el rólam, és lesz ruhám, és mégis mezítelen vagyok, fázok. Bizony, ez is előfordul némelyekkel. Akár a napjainkban is. Veszedelembe kerülök, pedig én szeretem az Urat. Fegyver, azaz mártír halál, mártírt halnak az övéi. Hogy? Komoly próbák és súlyos próbatételek, de csak akkor is úgy maradnak meg hitben Isten gyermekei, hogy ezt, ahogy mondja Zsoltár a könyve és idézés Pál 44-23-ban, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágójukat. Te érted, Uram. Mikor megverik Pétert és Jánost, dicsérik az Istent, hogy Krisztusért méltónak bizonyultak arra, hogy szenvedjenek. Teljes örömnek tartsátok, amikor különféle próbatételek érnek titeket, mondja Jakab, mert hitetek próbálja álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a járásotokat, az életeteket. Felfoghatatlan dolgok. Emlékezzünk a bevezetőben említett testvérünkre, aki a halálos veszedelemben oly mélyen, mint még talán soha átélhette Isten jelenlétét. A kórházi ágy azt mondja, visszaemlékezve is neki a legszentebb hely. Egy olyan csodálatos hely, ahol Isten nagyon közel jött hozzá. Pont annyi kegyelmet kapott, sőt, még túláldó módon, hogy nem csak neki volt elég, hanem még a mellette lévő betegágyon fekvőnek is. Még őt is tudta bátorítani. Úgyhogy súlyos állapotban volt. Még többlete is volt. ez az Isten végtelen kegyelme és hatalma, amely diadalra vezet bennünket, hívőket, Isten gyermekeit, de mindezekkel szemben, mondja Pál apostol, diadalmaskodunk, ahogy a zsidókhoz írt levél 11. részében ért hithősök életpéldája is mutatja, hogy megmaradtak hitben, nem adták fel, pedig nem is látták meg, amiben hittek, hanem mi értünk, akik most élünk, profétáltak azokról az eljövendő dolgokról, amely Krisztusban megvalósult. Még kevesebbjük volt, mint nekünk. Isten jelenléte és Isten szeretet és kegyelme, hidd el, nem csak éppen elég, hanem bőven elég. Bármibe is kerülünk a te nevedért, ahogy a Zsoltár mondja. És nem a saját butaságunk miatt nyilván. És a meggyőződés erejével zárja Pál apostol, úgy értem, hogy itt érkezünk el a záró gondolatokhoz, a fináléhoz, a tűzijátékhoz. A lelkünk ellenségét és vágyait megsemmisítő kiteljesedéséhez a gondolatoknak, amit Pál papírra vetett. Pál az Isten gyermekeiben a Szentlélek által élő meggyőződése kapcsolatban, mint személyes tapasztalatát írja le. Tehát Pál nem, értsük meg, Pál nem okít és tanít, hanem átment rajta. Tehát ő maga is megtapasztalta, és így bátorítja a nem is olyan sok idő múlva súlyos megpróbáltatásokkal szembenéző római egyházat. Mert Néró nem is sokkal később, 2 évtizeden belül, sőt még annyi sem, 1 évtizeden belül, abba éli ki az örömét, hogy keresztényeket keresztre feszít, és szurokkal bekenve világítja meg Róma utcáit, a Rómába vezető utat. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, és majd folytatni fogom, halál, a tanatosz, a halál szelleme, a gonosz szelleme, nem ragadhat ki Isten kezéből, mondja Pál apostol. Az élet, a zoé, a felülről való élet, a Krisztustól való élet soha nem lehet fontosabb és jobb, mint az, akitől kaptuk, és akivel eltölthetjük. Nem az örök életet dicsőítjük, hanem azt, aki adta, és akivel lehetünk. Mit ér az örök élet, ha nem azokkal leszünk, akiket szeretünk? Mit ér az embernek a hosszú élet, ha nem azokkal van együtt, akik szereti, akik szeretik, és akiket szeret? Ezért mondja, az életen is diadalmaskodik Krisztus. Még az örök életen is diadalmaskodik Krisztus. Még annál is fontosabb. Angyalok vagy fejedelmek különbséget tesz, tudatosan használ Pál két különböző szót, az angeloszt és az archét. Az Efézusi Levél 6. fejezetében, amikor beszél a szellemi harcról Pál a 11. versben, ott a legalsó szellemi gonosz lényekre az arché kifejezés használja, azt mondja Pál, hogy a mennyei angyalok, de a gonosz szellemi lények közül sem létezik senki, aki el tudna választani bennünket az Isten szeretetétől. Jelenvalók. Érdekes a szó fordítása, mert árnyalatni különbségek vannak az eredeti szövegben. Azt mondja, hogy a küszöbön álló, a sarkában van fenyegető dolgok sem választhatnak el bennünket Isten szeretetétől, a Krisztusban megjelenő szeretetétől. Pál ugyanezt a szót használja, amikor a korintusi levélben, a 7. rész 1 Korintus 7.26-ban írja, azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt. És folytatja a tanítást. Nem folytatom, mert itt nem lényeges. Tehát a küszöbön álló megpróbáltatásokkal szembenézve sincs semmi. Míg ezek sem, ennek a félelme, félelmetes várakozása, vagy a tendenciák, amiket látunk a világban, a szörnyű, ördögi, fertő, az őrület, a küszöbön álló őrület, ez sem választhat el minket az Isten szeretetétől. Aztán írja, hogy a jelenvalók eljövendők, elkerülhetetlenül meg fog történni. A végidők befejezető csapásai. Jelenések könyve 6. fejezetében az első 6 pecsét, amiről azt mondja Mátéban és Márkban Jézus, hogy ez a vajudás kínjainak a kezdete. Ez elől az eseménysorozat elől ragadja el az övéit. Krisztus, hogy jelenések 4:1-2-ben és az 1 Tesszalonikai 4:16-17-ben olvassuk. Márk így beszél erről a eljövendő nyomorúságról. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk, vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját, hogy háborúk hírét halljátok, ne rémüljetek, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad többfelé földrengések és éhínségek lesznek. A vajudás kínjainak a kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak, én értem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Ez az utolsó mondat most, ez a korszak van. Ez az előbb, most még ez az előbb van. Még nem törettek fel meglátásom szerint a pecsétek, mert ha megnézel a pecsétek feltöretését, azért azok nagyon komoly csapások lesznek. Tehát az nem lokális csapások, már úgy értem, hogy nem egy ország vagy egy várost érintenek, hanem elég komoly földrészeket meg területeket fognak érinteni. Hát, na, szóval ennyit, de olvassátok jelenések, hogy a 6. fejezetében ezt. Előbb azonban hirdetni kell az evangéliumot. Az előbb az most van, tudtad? Ez a dolgunk, testvérem. Semmi más dolgunk nincs a földön. Ez a dolgunk. De a nyavajáinkkal, meg az elzárt, sötét területeinkkel kell foglalkozni, azt kell védeni. Azt ki kell szolgáltatni Krisztusnak, hogy tegyen rendet az életünkbe. És szellemével hassát a szívünket, igével elnehítsen meg bennünket, hogy tanuljunk igeverseket. Hogy tudjunk kívülről igeverseket, amik a Szentlélek alkalmasint elő tud hozni az életünkbe. Felteszem a kérdést, hány igeverset tudunk kívülről? Hogy tartana meg az Úr, ha nincs ilyen? Mit hozna a Szentlélek fel? A Názáreti Jézus kívülről tudta az igét. Szerintem meg kell tanulnia. És akkor jön az ördög, akkor idézi kívülről, pontosan. Itt az ideje, hogy felébredjen Isten népe. És ne bódult állapotban sodródjon. Előbb azonban hirdetni kell az evangéliumot. Minden népnek, minden teremnének. Ez a most. Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Magasság, a fizikai magasság, a hegyek közt ér valakit a veszedelem, onnan is elviszi az Úr. Ha nem tudják eltemetni, az Úr majd feltámadáskor megkeresi. Lehet lelki magasságok, szellemi magasságokban is lehet járni. Az is csak az Úrral értelmes. Azok se választanak el senkit az Isten szeretetétől és kegyelmétől. Fel ne fuakodjon közülünk senki. Azért, mert magát valami különbnek gondolja, mint a másik. Vagy többnek gondolja, mint ami. Vagy azt gondolja, hogy ismer valamit, holott még nem ismert meg semmit, úgy, ahogyan ismernie kell. Bizony a magasság is megpróbált elválasztani bennünket Isten szeretetétől, de akkor jön a bőrkabát. Valakire emlékszik. És megaláztatás ér bennünket. És az atya nevel bennünket. Férfi az élő botta. Akkor nem bekerül mindenkinek az egója meg az arca. De javamra vált a nyomorúság. Hogy mondja az írás. Mélység, a tenger mélye. Ha valaki utazott már tengeren még, hogyha csak a csatornán keresztül az Egyesült Királyságba, amikor nem látod az elejét meg a végét, nekem az egyik alkalommal a kabin, ahol lefeküdtem aludni, a tengerszint alatt volt. És láttam a zsilip ajtókat, amiket tudtam, hogy valahol kilukadna a hajók, azt lezárnák, és akkor ott maradnék. És mondtam az úrnak, mondom, hát nem akarok ebbe a parába ítélni. Volt, aki le sem mert feküdni a csapatból. Egész éjszaka fent volt a fedélzeten, és beszélgettek. Ám, én nem csinálom ezt, hullafáradt leszek másnap. Uram, itt vagyok, hiszem, hogy a te utadon vagyok, nem magamtól jöttem ide. Kezdve teszem az életemet, hogyha úgy látod, hogy még van folytatás, akkor úgyis megérkezünk, és nem süllyed a hajó. Amen, aludtam egy jót. De az itt a mélység félelmetes. Különösen zsidó embernek. Aztán, ha nem tudták eltemetni, ugye, ez egy nagy súlyos csapás volt. Azt mondja, teremtmény, a vadállatok, nek római arénában ölték halomra a keresztényeket, ők sem tudnak elválasztani Krisztus szeretetétől. Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztusban, mi úrunkban. Isten szeretete Krisztusban, úrunkban. Nagyon fontos szókapcsolat ez. Isten szeretete nyilvánvalóvá vált a Messiásban, Jézus Krisztusban. Ki lett nyilatkoztatva. És ezt kizárólag azok értik, és értékelik mindennél többre, akik mindennél nagyobbra értékelik, és átélték Isten megbocsátó szeretetét fiában, Krisztusban. És azok maradnak meg ebben a szeretetben, akik úrrá és Krisztussá teszik életükben a megváltót. És egész életüket odaadják úrrá, Kyriosz, mindenhol az Ószövetségben, amikor fordítja a Jahvét, az Ószövetség görög változata, ott ezt az Úr szót használja, az örökkévaló Isten, a mindenható, a teremtő Isten kezébe tenni az életünket. Erre mondja Péter az Apcsiel 2.36-ban, tudjátok meg tehát, Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Péter bátorítása álljon itt zászlóként, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Amen.